Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Családi istentiszteletünk elején a 786. dicséretet keressük ki, és a 786. dicséretünket énekeljük el fennállva. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Foglaljuk el a helyünket, és szeretném megkérni az összes itt lévő óvodást, alsóst, ötödikes, hatodikost, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához, legyenek szívesek. Szükség van a hangotokra, közösen fogunk itt harangozni, és kelletek, és tiszteletes bácsi azt is megmondja, hogy hova álljatok.
Akkor először elénekeljük a gyerekekkel együtt, hogy megtanítsuk mindenkinek, vasárnapi harangszóra induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára. Templom után hazamenjünk, mindent szépen megjegyezzünk, másoknak is elbeszéljük, amit Isten mondott nékünk.
Vasárnapi harangszóra induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára. Templom után hazamenjünk, mindent szépen megjegyezzünk, másoknak is elbeszéljük, amit Isten mondott nékünk.
Olyan szépen elénekeltétek, hogy szerintem már mindenki megtanulta. Próbáljuk még együtt énekelni a gyerekekkel.
Vasárnapi harangszóra, induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára. Templom után hazamenjünk, mindent szépen megjegyezzünk, másoknak is elbeszéljünk, amit Isten mondott nékünk.
Nagyon szépen hangzott már most. Most harangozni fogtok hozzá, jó? Az úgy lesz, hogy bim-bam, bim-bam, ezt kell énekelni folyamatosan, hogy bim-bam, bim-bam. Hogy lesz?
Bim-bam, bim-bam.
Mehet?
Bim-bam, bim-bam.
A presbi gyerek is.
Bim-bam, bim-bam, bim-bam.
Mi pedig az éneket?
Vasárnapi harangszóra, induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára. Templom után hazamenjünk, mindent szépen megjegyezzünk, másoknak is elbeszéljünk, amit Isten mondott nékünk.
Szóljon még a harang, és két szólunk állunk. vasárnapi harangszóra.
Balogh Miklós, igehallgatás. Kenyérként add, Uram, örök igédet, míg bennem a kenyérharc elpihen. Tudom, szavad most épp nekem izen, tegyen raboddá, mint igaz igézet. Élet legyen bennem, ne csak idézet. Ne bosszantson, ha éle eltalál, s ne örvendjek, ha éppen másra áll. Ne untasson, ha újra jóra késztet. Adj hozzá mindig jól halló fület, ha engem szólít, ne legyek süket, szerinte élnem az én érdekem. Ígér nélkül nem volt, nincs, s nem lesz élet. Ez ad neki roppant jelentőséget. Ezért hallgatlak most. Beszélj velem.
Olyan jó lenne, ha így készülnénk mindannyian az Isten tiszteletre, hogy ezért hallgatlak, beszélj velem. Az 512. dicséretünket keressük ki. Az 512. dicséretet, és énekeljük végig ezt az éneket. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteihez írott könyvből olvasom, a 20. részből. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom a 20. rész első 12 versét. Miután Efézusban megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. Bejárta annak tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Macedónián áttér vissza. Elkísérte őt a béreai szópátér, Pirrosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkhosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tükhikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajoztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttünk. A 7 első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, rábolult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked ezt a mai napot, Urunk. Olyan jó, hogy felvirradhattunk, eljöhettünk a te házadba, ahol dicsőíthetünk téged, ahol te szólni akarsz hozzánk. És hadd kérjünk, hogy te magad készítsd a mi szívünket a te igéd befogadására. Te készítsd el a jó földet, hogy az ige egészen a szívünkig eljuthasson. És megérintsen bennünket, hogy változást tudjon hozni az életünkben. Hadd kérjük a bocsánatodat, Uram, hiszen az elmúlt héten is nagyon sok mindenben megbántottunk téged, a te akaratod ellen vétettünk, bűnt követtünk el. Akár az indulatosságunkkal, a szeretetlenségünkkel, vagy rosszat gondoltunk egymásról, vagy nem végeztük el a feladatainkat úgy, ahogy az a te dicsőségedet szolgálja. De köszönjük, Urunk, hogy te kegyelmes Úr vagy, és megbocsátasz nekünk. És hadd kérjünk, hogy most is Jézus Krisztuson keresztül nézz bennünket, és ne utasíts el magadtól, hanem vonj inkább közel magadhoz, hogy mindannyian jól érezzük magunkat a te lábadnál, és igazán a te igéd jelentsen a mi életünkre nézve, ne csak valamit, hanem nagyon sokat, életet, hogy igazi gyümölcstermő életünk lehessen, és téged tudjunk képviselni a hétköznapokban is, és a nehézségekben is neked szolgálni. Így kérjük a te áldásodat a mostani együttlétünkre is. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 630. dicséretet keressük ki, és eközben kérem szépen meg az alsósokat, hogy ők a maguk nyelvén hallgathassák az igét, hogy Kriszti nénivel menjenek át, és bátorítom azokat az ötödikeseket is, akik szeretnének, mert ott jobban értik, ők is tarthatnak Kriszti nénivel. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, az az előbb felolvasott részből lesz, valamint Jakab apostol levelének, Jakab levelének az első részének a 22. verséből. Jakab levelének az első részének a 22. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Kedves testvérek, így, hogy vasárnapról vasárnapra Pál apostolnak az utazásait vesszük végbe, hamarosan a harmadik missziói út végéhez érünk. Az elmúlt vasárnap hallottunk arról, hogy Efézusban töltött hosszú időt, 3 évet ott töltött, és nagyon sokan nem a zsidók közül, hanem a pogányok közül, de komolyan vették az igét, és megtartották, amit az igéből kaptak, elégették a varázsló könyveiket, hátat fordítottak a régi ó életüknek, és Jézus tanítása szerint akartak élni, őt követték. Nagyon sokan megtértek, így mondanánk ezt ma, és teljesen az Úr Jézus akarata szerint akartak élni. És ugye, ahol Isten nagy munkát tesz, ahol megtérések vannak, ahol az emberek az Úr Jézus felé fordulnak, még ha át is adják az életüket, és engedik, hogy ő vezesse, ott a sátán mindig sokszoros erővel szokott támadni. És itt Efézusban is egy hatalmas zűrzavar, békétlenséget okozott, azzal, hogy az egyik ötvös, Demeter, aki az ottani istennek, Artemis istennőnek a templomát kicsiben elkészítette, és ezek az emberek hazavitték, és őt tisztelték istenként, ő értette meg, amit tulajdonképpen Pál mondott, hogy ne legyetek bálványimádók. És fellázította az ötvösöket, és az egész várost, hogy hát Pál meg akarja szüntetni Artemis templomát. A város jegyzője csitította le tulajdonképpen a sokaságot, hogy nem kell Istent megvédeni, ő meg tudja magát védeni, és tulajdonképpen azzal, hogy Pál ezt mondta, nem fog az ő üzletük tönkre menni, mert nem mindenki követi. Tehát nagyon jól lehetett látni, hogy ahol elindul egy új élet, ott háromszoros támadást intéz a sátán egy másik dologban. Annyira, hogy Pálnak el is kell mennie Efézusból, és átmegy Filippibe. Filippiben ott tölti a zsidók húsvétját, a kovásztalan kenyerek ünnepét, és utána szeretne hazamenni Szíriába. De kiderül, hogy merényletet terveznek ellene. És erre azt gondolja, hogy mégsem arra megy vissza, hanem a szárazföldi utat választja egy ideig, végig megy, és majd Troászon keresztül fog hazamenni. A zsidók húsvétja a kovásztalan kenyerek ünnepével volt egybekötve, és ugye az ekkori keresztjének, az ókeresztjén egyház már nem a Páskát ünnepelte igazán, hanem a kenyeret törte meg, mert Jézus halálára emlékeztek. És így ünnepli meg Pál és az ottani keresztény gyülekezet Filippiben Jézus Krisztus halálát, feltámadását, és amikor vége volt ennek a hétnapos ünnepnek, utána indulnak el Troászba hajóval, és 5 nap után érnek oda. Eltelt ott is 6 nap, és 7 napot akart ott tölteni, és úgy elindulni visszafelé, de a 7 első napja, ami már, és itt is látszik, hogy az ókeresztjén egyházba átálltak a keresztjének a szombat megünnepléséről, a 7 első napjára, az Úr napjára, Jézus feltámadásának ünnepére, ismét együtt vannak, és Pál ott is szeretné megtörni a kenyeret, emlékezni Jézus Krisztus halálára és feltámadására, és így folytatni majd hazafelé az útját. Tehát munkanap volt már ez a nap, így nem tarthatott akármikor apostoli tanítást, ahogy ez az első gyülekezetre jellemző volt, hanem meg kellett várni az estét. És este ebben a házban, ahol ez a történet zajlott, ahol Eutikusz kiesett az ablakból, nagyon sokan gyűlnek össze. És elhatározza Pál, hogy estétől éjfélig fog prédikálni, ahogy ezt nevezték apostoli tanítás prédikációval. Hát most tessenek elképzelni, ha azt tetszenének hallani, hogy 10 órától 4-ig tart mostantól az Isten tisztelet, ki az, aki eljönne? Ki az, aki 6 órát tényleg hallgatni akarná Isten igéjét? Azt hiszem, nagyon kevesen lennének. Éppen ezért vállalkoznak kevesen csendes napra is, csendes hétre is, mert úgy érzik, hogy az már nagyon-nagyon sok időt, nagyon-nagyon időveszteség, sokat elvesz az ő magánéletükből, amit ők élhetnek. Még ez az 1 óra is bőven elég. Ha már 11-et kong az óra, akkor már jó, ha befejezi a lelkipásztor. Így vagyunk, fáradtak vagyunk, mosdóba kell menni, éhesek vagyunk, cukrosak vagyunk, minden problémánk van. Ott is megvolt sok minden az emberekkel, de nagyon buzgón hallgatták az Isten igéjét. És hogy miért is? Azért, mert tudták, hogy Pál el fog utazni. Most fogják Pált ők utoljára hallgatni. És én úgy gondolom, hogy akkor sem lenne számunkra ideális a 6 óra, ha bármelyikünkről lehet tudni, vagy bármelyik neves igehirdetőről, hogy most fog utoljára prédikálni, és hogy akkor 6 órán keresztül szívesen hallgatnánk. Ők mégis ezt teszik, mert nyitott volt a szívük Isten igéjére, és szívták magukba az Isten szavát. Lukács, aki leírja ezt az apostolok cselekedetei könyvet, ő volt ugye orvos és Pálnak végig a kísérője, még kedvesen azt is elmondja, hogy sok lámpás volt a szobában, és ez a szegény Eutikusz elfogyhatott az oxigén, jogosan alhatott el, nem csak, hogy éjjel volt, fáradt volt, de oxigén is kevés volt. Tehát ne ítéljük el azért, hogy ő elszundikált, de aztán ebből történt a baj, hogy a 3. emeleti ablakból kiesett, és meghalt. Az ige hallgatást megzavarta valami. Megzavarta valami, és megállnak egy pillanatra az igével, a prédikálással. Először nem Pál megy le, és azt se írja Lukács, és én ezen is úgy elgondolkodtam, nem nevezi meg magát, de ő, aki orvos, biztos őt hívták le először. Lemennek, és megállapítják, hogy ez a fiatal fiú halott. Na, ekkor megy le Pál, akit úgy ismernek, hogy nagyon sok csodát tett már, Isten az ő lelkének erejét adta belé, és igenis tud gyógyítani, és még most kiderül, hogy halottat is feltámasztani. Feltámasztja ezt a fiút, csendre inti a sokaságot, és visszamegy, és folytatja a prédikációt, megtöri a kenyeret. Én úgy gondolom, hogy esznek is, az úrvacsorával is élnek, és egészen virradatig folytatja a prédikációt. Hát, ha még hozzáadjuk azt a 4 órát, akkor az legalább olyan 10 óra ige hirdetés. És ezek az emberek ott vannak, igazán példás igehallgatók voltak. Aki láthatta őket, akkor elmondhatja, hogy bizony, kitartóak voltak, türelmesek voltak, kivárták, amíg Pál maga fejezi be az alkalmat, figyelmesen hallgatták, nyitott szívvel az igét. Milyen példás gyülekezet. És annak ellenére, hogy valami megzavarta az ő igehallgatásukat, Isten helyrehozott valamit, és újra oda tudtak figyelni. Kedves testvérek, ha belegondolunk, mi is ige hallgatók vagyunk. A legtöbben vasárnapról vasárnapra itt ülünk és hallgatjuk az igét, sőt, még vannak remélhetőleg nagyon sokan olyanok, akik otthon is olvassák az igét, és pont ugyanolyan szívvel, figyelemmel, minthogyha hallgatnák. Azt az igeverset olvastam föl Jakabtól, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Tehát Isten egy kicsit többet vár tőlünk, mint hogy csak hallgassuk és olvassuk az igét. Ő azt akarja, hogy amit megértettünk, azt tegyük is meg. Tehát cselekedjük az igét. Amit az Úr rám bíz, feladatot ad, vagy éppen leállít, legyek kész engedelmeskedni. Én szeretném pontokba szedni, hogy milyen is egy igehallgatás. Szeretnék először arról beszélni, hogy amikor szól a prédikáció, kit is hallgatunk tulajdonképpen. Aztán szeretnék arról szólni, hogy miért is hallgatjuk az igét, mi az oka. De aztán keressük arra is a választ, hogy mi a célja az igehallgatásunknak. Miért hallgassunk igét? Aztán arról szeretnék beszélni, hogy hogyan hallgassuk az igét, és a végén pedig azt, hogy hogyan tudjuk megtartani, hogyan lehet gyümölcstermő a mi életünk. Az első az volt, hogy kit is hallgatunk tulajdonképpen, amikor itt ülünk és hallgatjuk a prédikációt, vagy bárhol. A lelkész szavát, magát a lelkészt, vagy pedig Isten szavát, magát Istent hallgatom. Nagyon fontos végig gondolnunk, hogy úgy kell ülnünk minden prédikáció alatt, és úgy végighallgatni a prédikációt, mintha Isten szavát hallanám. Mintha Isten maga szólna hozzám. Nem felejtem el, sok évvel ezelőtt egy lelkész házaspári csendes napunk volt, és aki velünk asszonyokkal volt, az volt az első, amit kiemelt, hogy arra figyeljen mindig egy lelkész feleség, hogy amikor a férje fölmegy a szószékre, ne a hibáit látva, őt ismerve a férjét hallgassa, hanem amikor fölmegy a szószékre, onnan kezdve Isten igéje szól. Még ha meg is érinti őt, akkor is ne a férjeként fogadja, hanem Isten szavaként. És ez én úgy gondolom, hogy nem csak a lelkész házaspárokra vonatkozik, hanem mindenkire. Amikor együtt van egy gyülekezet, és igazi családdá alakul, látjuk egymás hibáit. A lelkész is embernek is vannak gyengéi. És bizony, amikor neki is vannak az életének mélypontjai, és nem tud úgy az Istennel mély kapcsolatba lenni, ez az ige hirdetésén is meglátszik. De akkor is lehet olyan, amit igenis Isten rajta keresztül üzenhet számunkra. Soha ne úgy hallgassuk az Isten igéjét, mintha ember szólna, hanem úgy, mintha Isten szólna. Az Efézusi levélben ezt írja Pál, hiszen Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére. Úgy hallgassuk, mint akit Isten rendelt oda, hogy az ő igéjét szólja. Ez az én felelősségem. Ezért engem kér számon Isten, hogy milyen igehallgató vagyok. A lelkész pedig azért kéri számon, hogy hogyan készül fel, milyen a vele való kapcsolata, mit tud továbbadni az embereknek, tudja azt hirdetni, amit parancsol neki, még akkor is, ha lehet, hogy a gyülekezetben azt élik meg mások, hogy a lelkébe gázol. Tud-e Istenre figyelve készülni, és azt mondani el, amit Isten mond? Amikor emberi példák elhangoznak, akkor sokszor úgy ülünk ott, hogy na, vajon kit prédikál ki a lelkipásztor? Itt Pátyon is megtörtént, ami más gyülekezetben is, nem a pátyi példát mesélem, egy más gyülekezeti példát. Egy férfi az ige hirdetés után teljesen felzaklatott állapotba ment ki a templomból, hogy honnan tudta a lelkész, hogy én ezt tettem, miért prédikált ki. Először hazamenve a feleségének nekiesett, és őt szitta le, hogy miért mondta el, hogy mi történt köztük, velük. És amikor a felesége mentegetőzött, a következő héten a lelkészt is számon kérte, és a lelkész is csak csodálkozva nézett, hogy ő nem találkozott a feleségével, nem beszéltek. De honnan tudta akkor? Hát ez az Isten lelkének a munkája. Amikor Isten lelke mondat ki valamit, és milyen jó, ha arról nem tud, aki prédikál, mert akkor tényleg az Isten lelke szólhat. Aztán, ha nagyon-nagyon mélyponton van egy lelkipásztor, és úgy érzi a gyülekezet, hogy semmit nem kap az ige hirdetésből, akkor az igét vigye magával. Egyszer Spurgeon beszélt egy emberrel, aki kiderült róla, hogy nem jár gyülekezetbe. És felhívta a figyelmét Spurgeon, hogy gyülekezet nélkül nincs új élet, az az alapja annak, hogy valaki hitben fejlődjön. És azt mondta erre az ember neki, hogy hát, de nekünk nem érdemes eljárni, mert ott a mi falunkban a lelkésztől semmit nem hallunk, semmit nem prédikál. És azt mondta neki Spurgeon, hogy hát akkor bocsánat, hogy ezt mondom, de a tyúkjaim okosabbak önnél, mert ők az ocsuk közül ki tudják válogatni, amit eléjük szórok, ami számukra fontos. Ha mást nem is kapunk egy ige hirdetésből, csak az igét, az mindig szól, az mindig felolvasásra kerül. Az imádságból egy fél mondat. De mindig úgy hallgassam, minthogyha Isten szólna hozzám. Miért is hallgatunk tulajdonképpen igét? Mi az oka az ige hallgatásunknak? Több oka lehet. Vagy megszoktuk már, hogy vasárnap templomba megyünk. Vagy ahogy a troásziak kíváncsiak voltak Pálra. Kíváncsiak, hogy milyen egy neves ige hirdető, hát muszáj, hogy meghallgassák. Kíváncsiak lehetünk mi is, ha eljön az esperes, a püspök, vagy valaki evangélizálni, egy vendég ige hirdető. Vagy pedig azért, mert vigasztalást várnak, mert szomorú a szívük, összecsaptak a hullámok felettük. Vagy vezetést várnak. Vagy egyszerűen azt érzik, hogy olyan jó az Isten közelébe lenni. Nem mindegy, hogy miért hallgatjuk Isten igéjét. És nem mindig azt kapjuk, amit mi várunk. Ez itt történt meg Pátyon, amikor valaki azért jött el, mert szomorú volt, és vigasztalást várt Istentől, helyette egy nagyon komoly figyelmeztetést, úgymond dorgálást kapott. És jóval később el tudta mondani, hogy ő azt hitte, hogy Istennek most simogatnia kellene, bekötnie az ő lelki sebét, és ehelyett Isten megdorgálta, és feladattal bízta meg. Nehezen tudta elfogadni, de a végén megtette. Nagyon fontos látnunk, hogy úgy üljünk az igét hallgatva mindig, hogy jó nekünk az Isten közelébe, és ő pontosan azt fogja mondani, amire nekem szükségem van. Betániában a testvérpár, Mária és Márta, amikor Jézust a házukba fogadták, Mária volt, aki ott ült Jézus lábánál, és hallgatta az ő szavát. Mi is, amikor elmegyünk, ezt várjuk, és bízzuk az Úrra, hogy mit akar nekünk üzenni. Olyan csodálatos Ezékiel prófétánál van, így szól az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Legeltetni fogom őket. Jó legelőn legeltetem majd őket. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, A sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. Azt kapjuk az ige hirdetésében, amit Isten üzenni akar nekünk. És éppen ezért mindenki mást visz haza. Nagyon jó szokott lenni, amikor az ifisek ima közössége van ilyenkor az istentisztelet után. Mindenki elmondja a gondolatait, és nem mindenki ugyanazt mondja el. És olyan jó hallani, amikor a családok hazamennek, és tudok olyan családokat, ahol megbeszélik, hogy ki mit hallott a felnőtt istentiszteleten, mit kapott, és mi hangzott el a gyermek istentiszteleten. És ezért van külön gyermek alkalom is, mert a gyermekekhez másként kell eljuttatni az igét. És amikor itt ülnek a gyermekek, és nehezen értik a felnőtteknek szóló igét, sajnálom, mert ott van a fű előttük, és nem tudják, hogy hogyan kell enni. Ezért jó a szülő, ha utána elmondja, mit hallottam, te mit hallottál, én mit hallottam, beszéljük meg. Tehát mindig azt kapjuk, amit az Úr adni akar számunkra. De aztán nézzük meg azt is, hogy miért is fontos, hogy igét hallgassunk, miért jó az ige hallgatás, mi a cél tulajdonképpen ezzel. Az első, mert hitet ébreszt bennünk, hitet ébreszt az emberben. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. Tehát először is hitet ébreszt bennünk, és tudjuk, hogy ha nincs hitünk, nem vagyunk kedvesek az Isten előtt. És nem azt kell csupán hinnünk, hogy van Isten a mennyben, aki irányítja a világot, hanem azt, hogyha Jézus Krisztus nem halt volna meg, nem juthatnék a mennybe. De hogyan lehet a hitet ébrezgetni bennem? Hogyan fejlődhet ki? Erre is ott van az ige a római levélben. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért látszik meg azokon, akik elkezdenek úgymond a megtérésük után Bibliát olvasni, hogy a lelki életük rohamosan fejlődik. Ahogy egy tanítónéni észreveszi, ha a gyermek gyakorolja a szorzótáblát, vagy valamelyik nyelvet, és egyre jobban megy, ugyanígy látszik meg rajtunk is, hogyha az ige olvasói, hallgatói vagyunk. De aztán nem csak, hogy hitet ébreszt, hanem megtérésre segít bennünket. Az apostolok cselekedete elején, amikor megalakul az első gyülekezet, akkor hangzik el, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Keresztelkedjetek meg a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjünk meg, és megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Miért kell a Szentlélek? Mert csak azok Isten gyermekei, akiket a Szentlélek tud vezetni. Akik nem térnek meg, nincs meg bennük a Szentlélek, nem tudnak Isten vezetésére hallgatni, nem értik meg az igét. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy nem csak hitet ébreszt, megtérésre serkent bennünket. És azt írja Péter, hogy romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. A mi újjá születésünk, újjá alakulásunk, Krisztus képére való alakulásunk is csak az igén keresztül történik. Tehát eddig két célja van, hogy hitet ébresszen bennünk, megtérésre buzdítson. És aztán Pál a Timóteusnak írt levelében írja le, hogy mire jó még az ige. Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Tanít. Ahogy olvasom az igét, megtudom, mit akar tőlem Isten. A feddést azt hiszem mindannyian értjük. Amikor azt mondja, hogy a 10 parancsolat, ott van a törvény. Mit tegyél, mit ne tegyél. Ne légy indulatos. Ne lopj. És oda teszi a tükröt elém, hogy jobbá tegyen. Tehát Isten igéje, mint egy tükör kell, hogy előttem álljon, amikor igét hallgatok, és lássam meg, hogy milyen az én életem ahhoz képest, amit az Úr vár tőlem. És azt mondja Pál, hogy aki az ilyen igével táplálkozik, az lesz csak jó szolgája Krisztusnak, és csak ő fog tudni gyümölcsöt teremni. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy miért olvassuk az igét. Ezt az Efézusi levélben írja le, amikor arról beszél, hogy vegyük fel az Istentől kapott fegyverzetet, és azt mondja, hogy vegyétek fel a lélek kardját, hogy ellenállhassatok az ördög minden mesterkedéseivel szembe, tehát megállhassunk az ördög mesterkedéseivel, mert ő azt akarja, hogy elforduljunk Istentől, távol kerüljünk, ne a krisztusi lelkülettel éljük az életünket, hanem az óemberi lelkületünkkel. Tehát, hogy mi az oka, hogy hallgassuk és mire jó, hitre jussunk, megtérjünk, újjászülessünk, és az ige által jobbá legyünk, és az igaz úton járjunk, az Isten által megmutatott igaz úton, és ne a magunk igazsága által. Hogyan hallgassuk Isten igéjét? Azt mondja Jakab, ahol olvastam tulajdonképpen az igét, hogy szelíden fogadjátok. Valamelyik fordításban úgy van, hogy szelíd készséggel fogadjátok a hallott igét. A szelídséget tudjuk, ne lázadozzunk ellene. A készség pedig ott van, amikor a magvető példázatára gondolunk, hogy jó földbe hújjon a mag, kész van az én szívem, a jó föld a szívemben, hogy meghalljam és befogadjam az igét, hogy aztán majd az eső a naptól az a mag kikeljen, és tényleg termő, gyümölcstermő életem lehessen. Tehát úgy hallgassam az igét először, hogy készüljek az ige hallgatására, készüljek az ige olvasására. Készülhetek úgy is, hogy előtte imádkozom. Imádkozom azért, hogy az igét megértsem, imádkozhatom a lelkipásztorért, hogy ő is el tudja mondani, amit Isten rábízott, és azért is, hogy tényleg szelíden tudjam fogadni az igét. Tehát legyek elsősorban egy aktív igehallgató. Emlékszem, 20 éveim elején éppen valaki mellett ki akartam állni az igazsága mellett, és az aznapi ige, amikor nekem ki kellett volna állni, az volt a 37. Zsoltárból, hogy tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, mert az csak rosszra visz. És nem mentem el, és nem tettem panaszt annak a másiknak az érdekében. Ezt természetesen vele is megbeszéltem. És így 30 év után gazdagon látja ő is, és láttam én is, hogy Isten sokkal többet lépett, és sokkal többet használt, hogy imádkoztam érte, és megoldotta Isten azt a problémáját. Tehát Isten igenis vezet. Legyek kész elfogadni az ő igéjét. De hallgathattam volna úgy is ezt az igét akkor, hogy hát ez annak az illetőnek szól, aki most megtámadta, aki mellett föl kéne szólalnom. Tehát soha ne a másik emberre nézve hallgassam az igét, hanem csak magamra nézve. Aki nincs itt a templomban, azt Isten másként fogja megszólítani. Aki nem azt az igét olvassa, amit én olvasok, Istennek van hatalma, hogy őt akkor is megszólítsa. Soha ne úgy olvassam, hogy milyen jó lenne, ha ez most neki szólna, vagy ő olvasná. De aztán lássam azt is, amit láttak itt a troásziak, úgy hallgassam az igét, mintha most hallanám utoljára. És nem tudom, hogy ki az, aki közülünk esetleg most hall utoljára ige hirdetést. És meghallja, hogy megtérés nélkül nincs örök élet. Úgy hallgassuk, mintha utoljára hallgatnánk. És az utolsó, hogy azt mondja az Úr, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Hogyha megtartjuk, Isten csodáit fogjuk átélni, ahogy ő segít, ahogy ő tovább vezet. A héten is volt jegyes oktatás, sok esküvő lesz most májusban. És ott is elhangzott, hogy meddig lehetünk haragba egymással. És olyan jó, hogy itt is elmondta az ifjú pár, hogy hát legkésőbb estig, mert a nap ne menjen le a ti haragotokkal. És ha egy házas pár, vagy bárki más egy napnál tovább őrzi a haragot a szívébe, az csak mérgezést okoz, és nem visz előbbre semmit. Vagy ha Isten azt mondja, hogy menj és tegyél meg valamit, akkor ne azt mondjam, hogy hát majd a másik megteszi. Én gyenge vagyok ehhez. Isten meg fog erősíteni, ha téged küld. Ha olyan feladatot bíz rád, amihez nincs kedved, akkor meg fogja az erőt és a kedvet is adni. Ha azt mondja, hogy hagyd az Úrral te utadat és bízzál benne, akkor merjünk ráhagyatkozni, mert ő igenis tovább fog vezetni bennünket. Cselekedjem, amit megértettem az igéből. Jézus maga mondja azt, hogy aki hallja a beszédeket tőlem, és mégsem cselekszi, az olyan, mint az a balga ember, aki homokra építette a házát. Ha nem cselekesszük, pillanatok alatt összedőlhet alattunk. De nagyon fontos ige, amit valamelyik nap olvastunk az Új Szövetségben, amit Jézus Krisztus mond, és hadd olvassam föl a János 12. részéből a 48. verset. Jézus maga mondja, aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Ítéletet teszünk, ha nem halljuk meg, és nem cselekesszük azt, amit Isten vár tőlünk az utolsó napon. De ha megteszem, akkor olyan gyümölcstermő életem lesz, amellyel gazdagítani tudok másokat. Tehát kit hallgatok, milyen okból, milyen céllal hallgassam az igét, hogyan hallgassam Isten szavát, és ne csak hallgassam, hanem tudjak, legyek megtartója is az igének, tudjak ráhagyatkozni mindenben. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Isten igéjére válaszolva, fennállva a 370. dicséret második versét énekeljük. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, hogy Te azt szeretnéd, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk a Te szavadnak, hogy örök életünk lehessen, és a Te igéd ne ítéletként legyen majd rajtunk, hanem azt tud mondani nekünk, hogy jó és hű szolgáid voltunk. Többet bízol ránk. Hadd kérjünk téged arra, Urunk, hogy taníts meg úgy igét hallgatni, hogy az az életünkben mindenképpen beépülhessen, és gyümölcsöző lehessen. Te látod mindannyiunk szívét, hogy hogyan állunk az ige olvasással, az ige hallgatással, mennyire fontos számunkra. De olyan jó, Urunk, hogy te most is nem ítélettel szóltál hozzánk, hanem újra felhívod a figyelmünket az ige hallgatására, annak a fontosságára és az ige olvasás fontosságára. Segíts, hogy hitre jussunk mindannyian, és a te szent lelked úgy tudjon vezetni, hogy megértsük a te szavadat, a te igédet, és ne csak megértsük, Uram, hanem az adott helyzetekben a te lelked eszünkbe is tudja juttatni. Olyankor, amikor a sátán támadásba lendül, és mi olyan ingatagok vagyunk, beleesnénk a csapdájába, és olyat tennénk, amit te nem akarsz, hogy tegyünk. Kérünk téged, Úr Jézus, a te igéd tényleg legyen fény mindannyiunk előtt, mindannyiunk számára. Köszönjük a te szeretetedet, amellyel naponként körülveszel. Köszönjük azt, Urunk, hogy nem csak velünk vagy, akik itt vagyunk a templomban, hanem azokkal is, akik akár valahol máshol vannak, akár betegen vannak otthon, vagy kórházban, de keresnek téged, és a szívük szerint megszentelik ezt a vasárnapot. Segíts nekünk, Urunk, hogy oda tudjunk egymásra figyelni, tudjuk imádságban hordozni egymást, akár testi, akár lelki problémája van, akár kísértésben, akár bármilyen nehézségben van. És köszönjük, Urunk, hogy az imádság lehetőségét is adod, amellyel még szorosabban kapcsolódhatunk hozzád. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, segíts át minket a templom felújításának nagy munkáján, a parókia festésen, és minden olyan dolgunkban, te menj előttünk, és hadd tudjunk mindannyian rád a jó pásztorra figyelni, és könyörülj rajtunk, hogy minél kevesebbszer kóboroljunk el, mint engedetlen bárányka, aki nem figyel a pásztor hangjára. De köszönjük, hogy te szereteteddel visszafogadsz bennünket. Naponként újíts meg bennünket, és hadd tudjunk a következő héten is rád figyelve, Uram, világító fényként élni azok között, az emberek között, akik között forgolódunk. És kérünk téged, hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most istentisztelet után az ifiseknek ima közösség lesz a gyülekezeti házban, a gyermekek között szolgálóknak pedig megbeszélés. Hétfőn, kedden és szerdán este 6 órakor a gyülekezeti teremben Bach János passióját hallgatjuk meg felvételről, magyar szöveggel kivetítve. Aki szereti így a zenét hallgatni, olvasni szeretettel várjuk. Kedden délelőtt 8:45-kor imaóránk lesz, és 9 órakor bibliaórát tartunk, és kedden este 7 órakor pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóránk lesz, 7 órakor pedig énekkari próba. Pénteken 9:30-kor mama körre hívom az anyukákat, és pénteken este 7 órakor női körnek lesz alkalma, és az ifiseknek most nem lesz külön biblia óra, ők Morra utaznak egy rövid időre, ahol csendes napot töltenek együtt. Imádkozzunk ezért az alkalomért, ifi vezetőink 40 fiatalt visznek magukkal, akik az Isten igéjét akarják hallgatni, és reméljük hallják is ezen az alkalmon. Jövő vasárnap, virágvasárnap lesz, délelőtt lesz Isten tiszteletünk, és délután 4 órakor pedig házasköri alkalmat tartunk. A nagy héten minden este 6 órakor lesz, az a következő hetünk már a nagy hét. Minden este 6 órakor lesz bűnbánati alkalom, ezzel készülünk nagypéntekre, illetve húsvétra. Nagypénteken délelőtt 10 órakor Isten tiszteletünk lesz a templomban, este 6-kor pedig passiós alkalom, amin a konfirmálók és az ifisek fognak szolgálni. Ilyenkor igeolvasás, ének van, és ekkor este tartunk úrvacsorát is. Hirdetem még, hogy gyülekezeti hétvégénk augusztus 1-től 4-éig lesz Mátraházán. A költsége személyenként, felnőttenként 20 000 forint, és jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével lehet, és május végéig. Tehát akik úgy tervezik, hogy jönnek, azoktól kérjük szépen, hogy jelentkezzenek. Hirdetem még halottunkat. Özvegy Tóth Gyuláné, Kispál Eszter, 70 éves korában hunyt el. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz. Az Úr adjon erőt és vigasztalást a családnak. Az elmúlt vasárnapi persejpénzünk 136.735 forint volt. Áldja meg az Úr az adakozókat is. Iratterjesztésünkben bibliák, énekeskönyvek és lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. Záró énekünként a füzetünket keressük meg, és van egy olyan ének benne, hogy igéje szól, igéje hív. Ezt az éneket énekeljük el. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.